Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk!
Bizonyám, jó reggelt kívánunk Ács Gábornak is külön. Ő is ül velem szemben itt a Rádió Café 98.0 stúdiójában a Millás reggeli műsorát vezetvén.
És itt van Mihálovics András is természetesen. És még neked van egy kis dolgod, meg ahogy elnézem, még egy spotot is be kell, hogy húzzál, úgyhogy intéz nyugodtan, eddig elmondom gyorsan. Elmondom gyorsan, hogy a hallgatók egyből megírták, és tömegesen, rengetegen, hogy Stop, közlekedj okosan volt a címe ennek a rajzfilm sorozatnak, ahol a kressz szabályokat magyarázta el. Egy egyébként nagyon szerethető, és egyébként nagyon jól, szép, cuki karakter, kutyus a cicának, de nyilván most azért nem vállalható az a stílus, meg az a hozzáállás, ahogy egészen ostobának van beállítva, meg ahogy nyakon csípi az út közepén, és kioktatja. De szerintem sokaknak azért kezd kedves emlék. Én megmondom őszintén, nagyon szerettem, és nyilván csak később éreztem rá, hogy erre kicsit talán problémás maga a megfogalmazás, meg a hozzáállás. És egyébként beszélgető partnerünk, akiről a Kresszről beszélgettünk, Árpád András be is írta üzenetben, hogy hát nem pont ilyet, de hasonló, tehát animációs kampányt, nyilván a legmodernebb technológia, meg csatornák, közösségi média igénybevételével a friss Kressz változások megismertetéséhez, az edukációhoz ők is fognak használni. Egyébként ez a Stop első, Stop közlekedj okosan megjelent könyvben is, nekem is megvolt, ezt is egy hallgató elküldte a fedlapját, hogyha valakinek nem ismerősek a karakterek, ha beírja a keresőbe, akkor biztos
ez
látni
volt az
fogja.
A macska, ami így beszélt, hogy
és miért kell megvárni, amíg szőrre vált.
Igen, ez igen, az? Igen. Erre utaltam, de nem csak ez volt vele igazából a probléma. Szerintem egyébként több széria is volt ebből, már nekem legalább kettő, egy kettes könyvem is volt, ha jól emlékszem, és tényleg rengeteget olvasgattam gyerekkoromban. Szóval, ha lesz hasonló, normálisan, jól megcsinálva animáció, akkor szerintem ezt tökre támogatjuk majd. De egyébként tényleg érdemes belelapozni gyerekekkel a régibe is, a mai fenntartásaink ellenére is, amit említettünk, mert nagyon cukik és nagyon jól meg volt az csinálva annak idején. Szóval Stop, közlekedj okosan, és egy hallgató azt írta, hogy most is látta könyvesboltban. Hát most egy antikvárium, vagy sima könyvesbolt, nem tudom, de lehet kapni a könyvet egyébként a mai napig.
Oké, és most haladjunk tovább, gyors témaváltás, információ technológiai kérdéseket fogunk felvetni a következőkben. Hallgat csak!
Sokkolóak a változások? Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket? Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a Millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül.
Vállalati sebekbe fogunk sót szórni verbálisan, mert hogy az IT fejlesztések az egy ilyen sötét lyuk egy átlagos ügyvezető számára, aki nem ért hozzá, viszont tudja, hogy nem lesz olcsó. Mindenki számára egyértelmű ugyanis, hogy az IT projektek drágák, mert hogy például sokat kell fizetni az informatikusoknak, mert hogy például egyre komplex problémát egyre drágább vasakkal és egyre drágább szoftverekkel kell megoldani. És az előző adásban arról is beszéltünk ebben a rovatban, hogy az AI nem mindent fog kiváltani, pláne rövid távon az IT munkaerő tekintetében, a többiek digitális továbbképzése pedig még éppen folyamatban van. Na hát akkor ebből hogy lehet kikeveredni, ebből az ellentmondásos helyzetből, azaz hogy lehet lefaragni a szükségtelen költségeket egy-egy IT fejlesztési projektben, erről fogunk beszélgetni Máddi Gáborral, a Siva Force CEO-jával. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok!
Mondhatnám azt is ilyen csajosan, hogy szió, de ezt most nem sütöm el, ezt az olcsó poént. Szóval, ugye beszélgettünk erről az IT projektektől, biztos sokat menedzseltél már, sok hasonló kollégáddal beszélgettél ezekről. Van olyan, hogy hol van a lyuk a lufin, hol eresztenek ezek a költségek, hol szökik el a hatékonyság?
Természetesen nagyon sokféle ilyen lyuk lehet ezen a lufin, de talán amiről most érdemes beszélni az az, hogy ez a megoldás nem annyira bonyolult, mert valójában a termelékenységet leginkább az rontja, hogy a fejlesztők az idejük nagy részében nem fejlesztéssel foglalkoznak. Ez nem egy új mondás, viszont most jött ki az Atlassian-nak a State of Delex reportja, ami egy új felmérés a fejlesztők körében. Így gyakorlatilag azt mondták el, hogy a választadók 69%-a legalább hetente 8 órában nem értékteremtő munkát végez. Hogyha ezt így pillanatra megállunk, ez azt jelenti, hogy hetente egy munkanap azzal megy el, ami nem az aktív munkavégzés.
És de ez micsoda? Ez az indítsa újra a számítógépét, meg nem működik, nem tudok belépni a Windows fiókon, tehát ilyesmire?
Így van, felesleges köröket futatnak, build folyamatokra várnak, dokumentációkat keresnek, amik nem léteznek, régi legacy rendszerekből próbálják kigovozni, hogy az hogyan működhet, hibákat javítanak, tehát nem az effektív értékteremtő munkáról van szó.
Hát akkor felmerül a kérdés ebben az esetben, hogy lehet, hogy sokkal nagyobb hatást érnénk el azzal, ha a usereket fejlesztenénk, és nem az eszközöket.
Így van, ez mindig egy gyakori kérdés, hogy az embert vagy az eszközt, a gépeket kell fejlesztenünk. Nyilván mind a kettőnek van létjogosultsága. Most, amiről itt érdemes beszélnünk megtérülés szempontjából, talán az eszközök, hiszen ezeket gyorsabban és nagyobb megtérüléssel tudjuk bevezetni egy szervezetben, és akkor gyakorlatilag a helyesen megválasztjuk ezeket az eszközöket, akkor ezeket a folyamatokat fel tudjuk turbózni. Gyakorlatilag két hete voltunk most kint az Atlassiannak a Team 24-es konferenciának, most először volt Barcelonában, Európában is egy ilyen kiadás, és az látszott, hogy ők is központi témaként fogalmazták meg a hatékonyság növelést, illetve veszteségcsökkentést vállalati szinten is.
Tudunk példákat mondani, hogy ezt hogy lehet megoldani? Van erre már valamiféle szoftvercsomag például?
Hát most így, ami eszembe jut, az két ilyen nagyobb termék, amit most jelentettek be, mind a kettő erre fókuszál, és érdekes, hogy nem csak a fejlesztői szempontból, vagy fejlesztői szemüvegről, hanem üzleti szereplők számára is. Az egyik ilyen termékük az úgynevezett Atlassian Focus, ami kifejezetten egy nagyvállalati szintű stratégiai tervező rendszer. Gyakorlatilag a vállalatvezetőknek, stratégiáknak, leadeknek egy olyan eszközt ad az Atlassian a kezébe, ami a legtetejű lévő vállalati céloktól egészen folyamati projektszintre lebontva és optimalizálni lehet a folyamatokat, tudják ők ezt végignézni, és ugyanúgy a fejlesztők szintjére is lecsöpögtetni. A másik az pedig egy AI alapú eszköz, ez a Rovo, ami hát egyrészt egy ilyen nagyon profi belső kereső, valamint egy AI alapú chatbot is. Ennek igazából az értelme, hogy nagyon gyorsan, szabadszavasan lehet keresni tartalmak között a teljes Atlassian ökoszisztémában, de talán, és nekem is ezt tetszett a legjobban, ami érdekessége, hogy nem csak Atlassian termékekben, hanem mondjuk Google Drive-ból, Microsoft eszközökből is tud behúzni információtartalmakat, és így gyakorlatilag lerövidíthetjük azt az időt, amikor értelmes dokumentáció után vagy tartalmak után keresünk. Tehát az látszik, hogy ezek mind általános problémák, és ezek az eszközfejlesztések az elmúlt években kifejezetten ilyen veszteségcsökkentésre fókuszálnak.
Visszatérve egy kicsit erre a stratégiai tervező rendszerre, ezt úgy kell elképzelni, nyilván cizelláltabb annál, mint hogy beírom azt, hogy szeretném megvizsgálni a cégemet abból a szempontból, hogy hol lehet AI megoldásokat implementálni a rendszerünkbe, és akkor azt kidobja, hogy itt és itt és itt. Tehát ez is szakértő kell? Csak egy ilyen keretrendszer, olyan, mint mondjuk egy Excel táblázat?
Hát annál kicsit azért bonyolultabb, de igen, nagyjából itt arra kell gondolni, hogy a vállalati szintű, mondjuk a negyedéves tervezés, ugye a QBR, vagy OKR-ek, ugye erről is beszéltünk, ezek megvannak, ezek a vállalati szintű iniciatívák, akkor ezeket be lehet táplálni a rendszerbe, és ami a lényege talán, hogy ezeket a legmagasabb szintű vállalati célokat, amiket mondjuk egy fejlesztő így önmagában nem tud vele mit kezdeni, nem tud hozzá kapcsolni, ebben a szoftverben le lehet bontani apró kisebb kockákra a lépésekre, és be lehet tenni olyan szintig, hogy utána abból már egy egyszerű feladat legyen gyakorlatilag.
Most a végzett, de nem gyakorlott IT biztonsági mókus beszél belőlem, amikor megkérdezem azt, hogy oké, de akkor például mennyire veszik figyelembe mondjuk az IT biztonsági szempontokat egy ilyen IT fejlesztésnél, mert ennek aztán megint csak költségnövelő hatása lehet, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy amikor ezt így tervezzük meg kivitelezzük, akkor mennyire hatékony, mert nagyon sokszor alul tervezünk valamit cégeknél, mert hogy nem kell az olyan, nem kell annyi, nem kell olyan drága, de van, amikor meg túltervezzük, és az sem biztos, hogy jó, mert mire oda nő a vállalat, hogy ezt ki tudja használni, ezt a rendszert, lehet, hogy a rendszer elavult. Tehát a hatékonyság és a kiberbiztonság kérdéséről még egy néhány szót kérlek.
Hát igen, ez ugye maga az, hogy security-vel foglalkozunk, az kevésbé a hatékonyságra fog menni, hiszen ez is rengeteg energiát, meg pénzt, meg időt visz el, viszont ez egy nagyon fontos kérdéskör, pláne a mi ügyfélkörünkben, bankszektorban, telekommunikációs szektorban, nagyvállalatoknál, ez nem egy elhanyagolható szempont. Ide kapcsolódóan a GitLab nevű termék is nemrégében végzett egy DevSecOps felmérést, és gyakorlatilag itt ami érdekes, hogy a top 5 legfontosabb tényező vagy kérdés közé bekerült első helyre a security, és ez már megelőzte így az AI-t is ebben az évben. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon fontos terület így az IT-fejlesztések során. Ez többnyire ugye automatizációval, illetve megfelelő olyan eszközök használatával tudjuk elérni, ami mondjuk beépíti már ezekbe a folyamatokba a security szempontokat. Ugye legutóbb, amikor mi beszélgettünk, akkor pont egy ilyen CI/CD folyamatról beszélgettünk egyik ügyfelünkkel, hogyan lehet ezeket a biztonsági eszközöket beépíteni automatizált folyamatokba, hogy akár a korlátozott számú belső szakértő üzemeltetői erőforrással is végre lehessen ezt hajtani.
Veletek nagyon sokszor beszéltünk a DevOps-ról, ennek szerepe lehet a felesleges IT költségeknek a szemmeltartásában, lefaragásában?
Abszolút. Ugye ez az Open DevOps szemlélet vagy filozófia, amit mi is gyakorlunk. Érdemes ezeket az eszközöket úgy kombinálni, hogy a lehető leghatékonyabb módon tudjunk működni. Például az Atlassiannak a Jira vagy Confluence terméke teljesen jól működik együtt a GitLab-bal, ami egy ilyen kódtár is egyben, illetve a security szempontból is nagyon sok eszközt tud nekünk adni. Úgyhogy ezek abszolút fontos, hogy olyan eszközöket használjunk, ami minden napunkat megkönnyíti. Illetve ezzel kapcsolatban meg is invitálnám a kedves hallgatókat egy november 7-én tartandó meetupunkra, amiben egyedülálló módon azt gondolom, a GitLab és az Atlassian egy-egy külföldi szakértőjét tudjuk meghívni, és lesz egy kis előadásuk kerekasztal beszélgetés a Sivaforce irodájában.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy nagyon sokat beszélgettünk, és nem mindent vágok elsőre, pedig nagyon figyeltem a szavaidra, hogy ezt akkor itt minden égető kérdést és minden mély szakmai kérdést ezen fel lehet. Tehát nem egy ilyen kiáll az előadó, elmondja viszontlátásra kávé, és mindenki hazamegy, hanem egy ilyen interaktív dolgot kell elképzelni ezen a meetupon?
Abszolút igen. Ez gyakorlatilag mind a két szakértő fog tartani egyébként egy rövid kis előadást is pont ezekről az újdonságokról, az, amit az imént beszéltünk, az AI-ról, a security-ről, a fejlesztői hatékonyságról, és utána ebben a kerekasztal beszélgetésben kiegészülve ügyfél oldali szemponttal is lesz egy beszélgetés, amit utána ilyen open mic szempontból kinyitunk a közönség felé is, tehát ott is lehet kérdezni, és gyakorlatilag utána egyfajta networkinggel, pizzával, sörrel várjuk a kedves hallgatókat. De valaki ide szeretne jönni, akkor ezen a meetup.com weboldalon, hogyha rákeres arra mondjuk a Sivaforce, a GitLab, vagy Atlassian, ezekkel nagyon, nagyon könnyen meg fogják találni. Úgyhogy minden ilyen IT középvezetőt, bárkit, akit ez érdekel, nagyon, nagyon várunk szeretettel.
Képzeld el, hogy betalált ez a dolog, mert hogy kérdezi a hallgató, hogy lesz a livestream is, vagy valahogy utókövetés formájában valahogy ez az anyag fent lesz-e valahol, elérhető lesz-e?
Ezt most kifejezetten személyesre tesszük, hiszen elég nagy kvázi sztár vendégek jönnek el, viszont fel lett véve, úgyhogy aki regisztrál a weboldalon, azoknak később a felvételeket oda tudjuk majd adni.
Oké, még egy nagyon fontos a kérdés, hogy te hogy látod, mennyire van lemaradva ebben a kérdéskörben a magyar piac? Most itt arra célzok, hogy...
Felhőügyben?
Nem csak a felhőügyben, hanem ebben, hogy fejlesztünk, és tényleg szemmel követjük az IT költéseket, vagy úgy áll hozzá a legtöbb cég, hogy kér egy becslés, mint mondjuk egy családi ház építésnél, hogy azt mondjuk, hogy 10 millióban szeretnénk kihozni, tegyünk még rá 30%-ot vagy 50-et, és akkor abból biztos ki is jön. Ez nem tűnik ilyen nagyon végig gondolt és nagyon feszes költségvetésnek, ezért kérdezem, hogy mennyire jellemző ez a feszes IT költségvetés a magyar vállalkozásokra.
Hát szerintem egyértelműen, és ugye, ahogy a globális trendeket nézzük, egyre inkább ebbe az irányba mutat a vektor, tehát most mindenki elkezd újra hatékonyságról beszélni, és ezért is fontos az, hogy ezeket az eszközöket jól használjuk, illetve olyan eszközöket tudunk már használni, amit mondjuk csak kizárólag felhőben érhetőek el, mondjuk az Atlassiannál. Itt is van egy nagyon érdekes szám, hogy azért az Atlassian azt látja, hogy az ügyfeleinek ugye a 98%-a már valamilyen formában használja a felhős megoldásokat, és gyakorlatilag, ha globális szinten nézzük, akkor körülbelül olyan 8300 olyan ügyfél van még, aki még használja a korábbi data center, vagy hát on-premise verzióit a szoftvereknek. Ami viszont meghökkentő szám, hogy ennek majdnem, vagy több mint a fele, az ebben az EMEA régióban van. Szóval van még hova fejlődnünk, tényleg le vagyunk egy picit maradva itt talán ebben a régióban.
Ez miért van? Szerinted, hogy nálunk így sokkal lassabb az átállás, ez kimaradtan a régiónkra jellemző, ez mitől lehet?
Hát nyilván Amerikában azért mások a piaci feltételek, helyzetek, talán az árazás is azért szerintem egy elég meghatározó szempont, hiszen az Atlassian ugyanazt az árat biztosítja nemzetközi szinten bármelyik országban, és lehet, hogy ez egy hazai vállalkozásnak mondjuk megterhelőbb.
Ja, hát az a költség szintjében százalékosan akkor ez magasabb a
lehetőség. Úgy igen, viszont ugye ilyenkor mindig mellé kell rakni, amiről már sokat beszéltünk, hogy lehet, hogy mondjuk a licenszdíj az drágább, de hogy egy csomó minden dolgot, amit az előbb is beszéltünk, akár fejlesztő hatékonyság, üzemeltetési költségek, stb., amivel pedig nem kalkulálunk. Tehát, hogy ezt is bele kell számolni.
Hát akkor hajrá, ezt tudjuk mondani, az előbb már te is mondtad ezt, mi meg ehhez csatlakozunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, klassz volt, felhívtuk a figyelmet ezekre a dolgokra, úgyhogy most már megint csak, mint oly sokszor a vállalkozók kezében a döntés, hogy mennyire hajlandóak és képesek ezzel foglalkozni. Köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk!
Köszönöm szépen, én is!
Szervusz, szia-szia! Mádi Gáborral, a SivaForce CEO-járól beszélgettünk, a téma pedig egy kicsi felhő, egy kicsit pedig arról, vagy hát a vezérfonal igazából az volt, hogy hogy lehet elkerülni a felesleges veszteségeket az IT fejlesztési projektekben. Most egy rövid muzsika következik, szusszanunk egy kicsit, mert nekünk is kell pihenni, nem lehet ész nélkül rohanni a következő témába, mely egyrészt védjük a közutasokat, másrészt ezt megelőzzen pedig, mi történik, amikor ismeretlen magyar számokról hívogatnak bennünket, hogy az veszélyes lehet-e, ezt fogjuk saját kútfőből megfejteni. Igen, Gábor, jelentkezett?
Észrevetted, hogy ma csak és kizárólag Andrások és Gáborok szólalhattak meg a műsorban?
Igen, nem véletlen, tudatos szerkesztés.
Tudatos szerkesztés. Három András beszélgető partnerünk volt, és egy Gábor, és mi magunk is azok vagyunk, de ez a szép tendencia hamarosan megtörik, mert hogy majd egy Tamás érkezik a köreinkbe.
Meg majd egy Csaba is.
Csaba is, természetesen. Hát a Csabát azt minden bizonnyal kitalálták a hallgatók, viszont akkor elmondom, ha már beharangoztuk, dr. Bartal Tamás, Magyar Közút, Non-Profit ZRT igazgatósági elnöke is vendégünk lesz, Katona Csaba pedig 9 után persze.
Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A Millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovata hangzott el. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Winona Ryder, amerikai színész, producer, 1971. október 29-én született. Van egy-két emlékezetes szerepe. Igen? Nem mosolyogsz?
Hát az aranyköpés, egy panaszkodtra nagyon nehéz volt most valahogy születésnaposhoz kötődő aranyköpést találni. Én ezen jót mosolyogtam.
Örülök neki, hiszen ez a célja sokszor a szórakoztatás is, a magvas gondolatok elhintése mellett az aranyköpés rovatunknak. Szóval Winona Ryder egy ízben azt mondta, Túl sokat gondolkodom. Gondolkodom előre, hátra, sőt még oldalra is. Hát ez egy kortünet szerintem, hogy túlagyalunk dolgokat. Én például tuti.
Fogalmam nincs, hogy pontosan mire gondolt, de ha csak sejtésünk lehet, igen, amire te is céloztál, de ha nem, akkor is jó hangzik.
A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Saját kútfőből dolgozunk, ugyanis tegnap is, és visszanéztem a számot, az elmúlt héten többször, csak nem vettem észre, egy magyar számról hívnak, de olyan gyorsan, hogy meg se hallom a csengetést. Tehát lehet, hogy egyet sem cseng, csak amikor ő az az ember tárcsáz a vonal túlsó végén, akkor hallja, hogy kicseng, majd bontja a vonalat, nekem meg kiír egy nem fogadott hívást, visszahívom ezt a számot, és utána kiderül, hogy olyan, mint hogyha nem is létezne az a szám, holott ugye valid belföldi telefonszámot ír ki a készülékem.
Na és ezzel mit nyer
jegyezzük, az illető? Jegyezzük meg, ez a spoofing nevű jelenség, azaz a szám klónozás, ez egy újfajta telekommunikációs csalás Magyarországon, ráadásul védekezni a számklónozással. Számklónozás ellen nem tudunk.
De, hogy ne? Nem hívok vissza senkit.
Jó, hát az igaz, de nekem például Fejér megyei szám hívott, ott laklak az anyámék, nyilván nem tudom fejből senkinek a számát, visszahívtam, mert meg a család egy része, úgyhogy azt hittem, hogy ő hív valami
távoli rokon. Mi történik, hogyha visszahívod, akkor hogy lesz ebből a klónozás, vagy mi a további menet?
Ez olyan, mint hogyha nem létező számot. Tehát vagy csönd van, és egy idő múlva foglaltat jelez, vagy egyből pittyeg és foglaltat jelez.
Oké, de akkor ez miért gáz? Mi történik utána?
Hát igazából ez az Egyesült Államokból jött, mint minden. Már régebben felütötte a fejét Európában és Magyarországon most újdonság. Ezért csodálkozunk rá ennyire. Kivéthetetlen, tőlünk függetlenül találják meg a telefonszámunkat random módszerekkel. A legfontosabb, amit tehetünk, hogy megússzunk egy ilyen csalást, hogy fenntartásokkal kezeljük az ismeretlen hívásokat, még akkor is, ha nem gyanús, vagy akár megbízhatónak tűnik a telefon által kijelzett hívószám. Ha azonban tőlünk teljesen független a visszaélés, vagyis a mi számunkat használják mások megtévesztésére, akkor csak sajnos abban bízhatunk, hogy mások is kellően tudatosak ebben a kérdésben, mondta egy szakértő,
még
mert utána
nem
olvastam
értem
az interneteken.
Még mindig nem értem. Megvan a száma, nyilván, mert azon tudod fölhívni. Ha én visszahívom, akkor visszakapja ugyanazt a számot. Hol van itt a csalás, vagy hogy használja föl? Tehát itt nekem ez nem áll össze.
Hangmintákat gyűjtenek. Én ezt olvastam
ja,
erről.
Ja, beleszólsz.
Beleszólsz, hogy jó, haló, valami, ha fölveszed, akkor hangmintát gyűjtenek, és bontják a vonalat, ezért igen, nem lehet visszahívni, mert ugye nem tudják, hogy akkor ki hívja vissza őket, és miért. És ez ilyen adatgyűjtés is, hogy ki az, ez egy későbbi kampányhoz, mondjuk ilyen átverési kampányhoz jó, hogy ki az, aki felveszi ezt a számot egyből, mennyit kell rávárni, mennyire gyanakvó, stb. Mennyire bontja vissza, bontja azonnal a vonalat, hogyha mit tudom én, mert sokszor van emögött, hogy nem is szólnak bele. Tehát, hogy csak ott halózol, meg nem tudom én micsoda, de van olyan, hogy külföldi hablatyolás van a vonal túlsó végén ilyenkor, úgyhogy elég érdekes dolgok szoktak
hát igen,
előállni
de,
ilyenkor.
De nem lopják az adataimat, tehát nem.
Ez egy adatgyűjtés csak, adatgyűjtés, hogy van ide itt a szám. Tehát mondjuk a később, amikor már adatbázis felépítettük, és eladjuk csalóknak, hogy ezek a számok validak, ezt a számot valaki fölveszi, ezt a szám
ez működik, ez többet ér.
Egyébként már az NMHH, a médiahatóság is foglalkozik vele. Ők azt mondják, hogy hívott félként egyelőre nem áll rendelkezésünkre olyan technológia, amely által a hívás idejében ellenőrizhetnénk, hogy a hívó száma valós-e vagy nem. és a szolgáltatót tudják átadni a náluk megőrzött NABLO bejegyzéseket, ez segített visszakövetni, hogy egy adott hívás onnan érkezett a szolgáltató hálózatába, de mivel itt nem történik semmi sem, ezért ugye nem fog a rendőrség nyomozni, és még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet, lehet, hogy kapunk olyan hívást, hogy egy ismeretlen ember szól, hogy jó napot kívánok, erről a számról kerestek. És akkor megnézed a hívás listádat, és rájössz, hogy te nem kerested azt a számot. Na, ez is egy ilyen spoofingos megoldás, ez a telefonszám klónozás. Ha a hívószám hamisított csalókkal szemben, hát még egyszer, tényleg ez a hívószám valódiságot kell fenntartásokkal kezelni. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy valóban arról a számból keresnek bennünket, mint amit a telefonunk megjelenít, akkor inkább hívjuk vissza az illetőt, és akkor majd kiderül, hogy hol tartunk. Ha pedig felmerül a gyanú, hogy a mi számunkat valaki klónozta, és a mi számunkról hívogatnak embereket anélkül, hogy mi erről tudnánk, érdemes felkeresni a szolgáltatót, és kérni a roaming forgalom 72 órás tiltását, mert nyilván emögött külföldi hackerek, külföldi internetes bűnözők állnak. Ezzel hatástalanítani lehet a határon túlra indított hívásokat, és remélhetőleg, ha ez bekövetkezik, és a csalók ezt érzékelik, akkor béké hagynak bennünket, és nem hívogatják a mi számunkról embertársainkat, nekik bosszúságot okozva. Meg nekünk is, mert mondom, visszahívom.
Várjál, hogyha az én számomról roaming keretében hívogatnak másokat, mert lopták, akkor azt te fizeted? Az neked ketyeg a
számla? Hát ez is benne van, mert hogy többféle csalásforma terjedt el ezzel kapcsolatban. Régebben külföldi számokat is kerestek, ott is csak egy csörgés volt, azt visszahívtad, mert mondjuk az egyik hozzátartozód éppen külföldön tartózkodott, és akkor egy ilyen MLD-as számláló bekapcsol, az például átverés, de ez a magyar számról és nem szól bele senki, ez valószínűleg adatgyűjtés.
Több hallgató is írja, hogy hozzájuk egyre több ilyen kamuhívás fut be, tehát ők is már saját bőrükön tapasztalják ezt a valós problémát. Évi Londonból azt írja, hogy ő ott Londonban a Who Called Me weboldalon szokta lecsekkolni az ismeretlen számokat. Nem tudom, hogy magyar számokkal létezik-e ez, mi sem, hogyha van, akinek erről van információja, akkor ott is kérjük, hogy írja meg nekünk.
Oké, na ennyi fért bele a nulladik faktor internetes biztonság rovatunkba, haladjunk tovább, és egy kicsit aggódjunk a közúton dolgozókért a következő blokkban.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
És ahogy beharangoztunk, itt van velünk a stúdióban dr. Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit ZRT igazgatósági elnöke. Jó reggelt, kívánunk!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is.
Már kicsit szűken, de mégis szervesen kapcsolódik a logisztika témájához, amiről most fogunk beszélgetni, mert hogy ugye azon útvonalakat, amin ugye a kamionok haladnak, azt fent is kell tartani, valakinek működtetnie kell. Ezt végzik a közutasok, és hát az a nagyon szomorú statisztika, hogy nem figyelünk rájuk eléggé. Most meg nem mondom, melyik gyorsforgalmi út mellett Budapesthez nem is olyan messze ki van téve egy roncsautó. Egy közutas roncsautó, nagyon durván széttörve, az akárhányszor elmegyek mellette, az mindig egy ilyen mellbevágó élmény. Lehet, hogy többet segít az, hogy itt az autósok elhaladnak mellette, mint egy ilyen figyelemfelhívő kampány, de hát ugye aki közlekedik, az látja, hogy óriás plakátokon, molinókon, valahányszor ilyen útlezárás van, azért igyekeznek felhívni az ott dolgozók biztonságára a figyelmet.
Így van, ezért is vagyok itt, hogy itt is elmondjam azt, hogy szomorú statisztikákkal tudok egyébként csak szolgálni. 2000 óta 22 közúti dolgozó hunyt el balesetben, és most csak a halálokról beszéltem.
Tehát ők azok, akit elütöttek gyakorlatilag az utak szélén.
Igen, legutóbb most márciusban Pásztor Tibor, 55 éves kollégánkat, egy családapát ütött el egy kis busz. Legszomorúbb az egészben, hogy már éppen végzett a munkával, szeretett volna hazamenni, pontosabban vissza a telephelyre, amikor teljesen megmagyarázhatatlan módon egy kis busz átért a másik oldalra, és telibe találta mentő, újraélesztés, semmi. És tehát azt kell mondanom azt, hogy döbbenetes szám, ugye, tehát minden évben lényegében meghal valaki a közutasok közül, de ez még semmi ahhoz képest, hogy azt mondjam, hogy heti szintűek a balesetek. Most is vannak kórházban kollégáink, kézlábtörés, stb. Minden, amit el lehet képzelni. Tehát annyira nem figyelnek az utasok, tehát olyan egyszerű lenne, ki van táblázva. Ezért
de villog,
is...
de ki van táblázva, figyelem felhívó.
Ez mennyire magyar specialitás? Ez mondjuk, azt szoktuk mondani, hogy hát hogy a közlekedési kultúra nyugaton nyilván teljesen más, de mondjuk a Balkánon, meg hát azért a mediterrán országokban azért még sokkal durvábbakat látunk. A kollégákkal, ottani kollégákkal megosztjátok a statisztikákat? Hogy ez hogy működik, hogy náluk ez sokkal durvább, vagy azért, amellett, hogy mondjuk a szabályokat talán kevésbé tartják, meg törik az autókat orba szájba, attól mondjuk esetleg jobban figyelnek az utakon föltűnőkre?
Az egyik dolog, amit szoktam mondani, hogy minden országnak olyan a közlekedési kultúrája, amilyenek az emberek, tehát most igazából magunkról beszélünk. Tehát mi ilyenek vagyunk, minden nemzetnek van egyfajta karakterisztikája, azt gondolom, hogyha mi magunk is megyünk nyugatabbra megyünk, akkor valahogy az az érzésünk, hogy kicsit jobb a közlekedési kultúra, jobban betartják a szabályokat. Németekre gondoljunk. Azok itt is, hogyha itt vannak például a Balatonkörül, sokat látni őket, beérnek a lakóterületen belül, azonnal 50-re viszont. Lakóterületen kívül húznak, mint a Vardiba, vagy hogy fogalmazzak, de beérnek, tudják a szabályt, 50 km per óra, és abból nem is billentett ki őket. Ugye minél keletebbre megyünk, vagy minél délebbre, azért látjuk, de ugye ez akár délnyugaton is, ezért mondjuk egy spanyol, egy olasz, délolasz, nem tudom, hogy melyik kötök vezetett délolasz.
Én sajnos néhány nappal ezelőtt, igen.
Hát az ember örül, hogyha élve megúszza, vagy legalább a kocsi nem tört félig rommá, úgyhogy én azt gondolom, hogy valahol középen vagyunk.
Uh-huh. Van erre szabály, előírás, hogy mi mindent kell megtenni a közutasok védelmében? Tehát, hogy mekkora sebességkorlátozás, milyen erőre jelzések vannak, mert már egy csomó, például ugye vannak ezek a információs táblák a gyorsforgalmi utakon, ott is kiszokták írni, hogy 5 kilométer múlva útépítés, tehát hogy már ott...
Abszolút, tehát mi tényleg mindent megteszünk, tehát nyilván munkaszervezés, ezzel kapcsolatban is el szoktam mondani, hogy nagyon sokan ostoroznak minket azért, hogy miért nyáron vannak az útfelújítások. Hát sajnos azért, mert tudjuk, hogy az emberek akkor mennek szabadságra, és nem direkt kiszúrásból csináljuk akkor a munkadandárját, de sajnos akkor a legkedvezőbb a munkálatokhoz az idő. Ezt sajnos el kell ismerni.
Már hogy a dolgozók szempontjából nem, mert azért 40 fokban az aszfalton aszfaltozni, az nem biztos.
Nyilván nem, de sajnos munkaszervezés szempontjából igen.
Hát meg valami tényleg nem is lehet,
igen.
Technikailag.
Tehát nyilván mindennel felkészülünk. Ott vannak az energiaelnyelők, ugye ezek...
Ezek a nagy sárga, ami...
Harmonika szerűen, igen, ezek, ez kuka, tehát ez egyszer működött, ez évente több tucatot rommát törnek, de mindig azt mondom, hogy még mindig az infrastruktúra törjön, mint hogy az ember emberi életben, vagy az emberi épségben legyen kár. Ezek úgy, az tudni kell, hogy olyan 80 max. 100 km per óráig tudnak értelmesen működni, tehát aki a fölött szágú, ezért vannak kitéve ugye a 180-60-as, amit egyébként mondjuk az embereknek 15%-a betart, tehát ezt a kollégáink azt mondják, hogy egyszerűen gyalázat, hogy milyen az emberek hozzáállása a gyorshajtásokat.
De amikor terelés van, én azt is megfigyeltem, mert hogy én próbálom betartani a 80-as táblát, amikor ugye írják, hogy 80-nal kell menni, és terelés van, mögöttem villognak, dudálnak, idegeskednek, mert hogy, és egyébként meg előttem tényleg lyuk van, mert hogy senki nem megy 80-nal a 80-as táblánál, amikor ugye közúti munkálatok miatt terelés van például.
Igen, az a baj, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy az emberek egyébként pontosan tudják, hogy melyek melyek a legveszélyesebb közlekedési szituációk, vagy a közlekedési szabálysértések. Mindenki tudja, hogy a, szokták mondani, a közlekedés áramgyilkos, a gyorshajtás, az ittas emlőzetés, meg ugye a biztonsági öv nem használata. Mindenki tudja, hogy ez baromi veszélyes, de amikor megkérdezzük őket, hogy és ön elkövette, vagy mit gondol erről, akkor azt látjuk, hogy az emberek nagyon toleránsak mégis ezekkel a szabálysértésekkel szemben. Uh-huh. Tehát magyarán lehet, hogy társadalmi szinten felismerjük, hogy nem helyes bizonyos dolgokat csinálni, sőt, kifejezetten veszélyes, de elnézőek vagyunk. Elnézőek vagyunk magunkkal szemben is, mert például a gyorshajtás, sietek valahova. Nekem fontos, hogy odaérjek.
Ha hallgató egy kanadai példát hoz, és kérdezi, hogy nem lehetne itthon ez opciók, oda költöz az egyik első tábla, amivel találkozott az úton, az volt, hogy road fines are doubled when workers are present. Tehát dupla büntetés, hogyha felújítási területnél, vagy egyáltalán dolgozók közelében ez történik jó, a szabálysértés.
Azt gondolom, ez megfontolandó mindenképpen, ez nyilvánvalóan a bírságolási dolgoknak az átgondolását jelenti, de ez például ez egy működő dolog lehet. Ezt még nem hallottam egyébként.
Mi van még? Ugye azért is beszélünk, mert egy kampány jön, és ez is egy eléggé figyelemfelhívó kampány lesz, de nem akarom lelőni a poént, inkább mondd el te, hogy miről is van szó pontosan.
A mostani kampányunknak az a cím, hogy vedd észre. Tehát mit vegyél észre? Vedd észre a terülőkupokat, vedd észre a közutasokat, vedd észre az, hogy milyen közlekedési szituációban vagy, mert valóban az a benyomásunk, és amikor a kollégáinkat megkérdezzük, hogy mit tapasztalnak, egyszerűen az emberek vagy nem figyelnek oda arra, hogy milyen tiltások vannak, vagy milyen korlátozások vannak, vagy ha észreveszik tudatosan, vagy hogy úgymond negliganciából, egyszerűen nem figyelnek rá. És ez a szörnyű, tehát ugye a mobiltelefonozástól kezdve az SMS-ezés, és a legszomorúbb, amit hallottam, egy ismert ember, egy zeneszerző, akit egyébként nagyon kedvelek és elismerek, ő azzal büszkélkedett egy rádió műsorban, hogy míg Budapestről Pécsre leért, meghangszerelte egy nem tudom milyen zeneművet. Tehát vezetés közben, tehát ő vezet, és
csak a fejében. Közben.
Igen.
Csak a fejében.
Elismerte, hogy ott volt a kezében, kotta csinálta, tehát ennél rosszabb nincsen, amikor egy ismert ember, akit nagyon sokan szeretnek, és nem mondok nevet, ezzel büszkélkedik, hogy ilyet csinált. Szóval ez a legrosszabb, amikor a legszörnyűbb példát mutatjuk az embereknek.
Figyelj, ami viszont ezen az eseményen történt, én ezt, tehát hogy amellett, hogy dupla büntetés, de ezt megcsinálnám mindenkivel, akit elkapnak ilyen helyen, ugyanis a sajtó munkatársait kiültettétek egy íróasztal és egy szék mellé olyan forgalmi viszonyok közé, ahol a közutasok dolgoznak. Tehát, hogy ott tőled 70 centire száguldanak százal, tessék barátom, írjál meg egy sajtóközleményt. Szóval én oda beültetném ezeket az embereket, akik ilyenkor száguldoznak, hogy jó, akkor most ülj itt negyed órát egy széken.
A másik, amit szoktam mondani, hogy ugye miről számolnak be a kollégáink, az, hogy anyáznak, meg beszólogatnak, még aztán még azt igazából majdnem mindenki megkapja a munkájában. A dudálás is azért elég rossz. Tehát ugyanaz, amit mondasz, tehát próbálja ki valaki, kimegy bármilyen az utcára, térre, nyom egy dudát, az embereknek az 50%-a össze fog rezzenni. Tehát mert igen. A dudálás az olyan, ez egy erős kürt. De az, hogy megdobálják őket, tehát paradicsommal, flakonokkal, mit tudom én, amit el tudsz képzelni, félig megevett szendvicssel, almával.
Hát ez egy durva adat, hogy 90%-ot, tehát 10-ből 9 közutast ért már verbális bántalmazás. Tehát a terepen dolgozók közül szinte mindenkit. Ez miért? Rajtuk vezetik le a dühüket az autósok, mert ráadásul nyilván akkor legidegesek, amikor lassan mennek és van idejük dobálózni, vagy mi a jellemző magatartás?
A következő van, nyilvánvalóan mindenki türelmetlen. Én is, amikor éppen mennék nyaralni, és most hirtelen leáll a forgalom, dugó van, sorolunk, nyilván ez egy rossz szituáció. Csak gondoljunk már bele, hogy ez applikációk gyakran ki is jelzik, meddig fog ezt tartani, 10-12 percig, 15 percig. Legyen már ennyi türelmünk, hogy gondoljunk már azokra az emberekre, akik ti is említettétek. 40 fokban napi 8 órát izzadnak, kemény fizikai munkát végeznek, tehát hasonlítsuk
azért,
már
hogy
össze.
Mi hasíthassunk, és igen, jó legyen a pályája.
Hasonlítsuk már össze a helyzetünket. Nekünk ez egy 10-15 perces kínlódás, hogy úgymond, a légkondis kocsiba. nekik meg ugye azért kicsit más a helyzetük.
Az emberek azon szokták fölbosszantani magukat, ha nincsenek ott. Akkor az a baj, hogy nem csinálnak semmit, és van lezárás és dugó van. Ha meg ott vannak, akkor meg azért,
akkor
hogy
meg rajtuk között
vezetik le a feszültséget? Vagy hogy megy ez?
Hogy mondjam, tehát az előbb is utaltam rá, hogy nyilvánvalóan én is tudok türelmetlen lenni, és az a helyzet, hogy azt is mondtam az előbb, hogy olyan a közlekedési kultúránk, amelyek mi magunk vagyunk, mi magyarok, van olyan hogy mondjam, értelmiségi kollégám, aki Facebookra is múltkor kiírta, hogy jaj, miért most kell, kitalálta ezt ki, hogy most kell a közúton terelést csinálni. Tehát amíg ezt így nem értjük meg, és nem tudunk elfogadóak lenni, türelmesek lenni, nem csak másokkal, hanem a közúton dolgozókkal kapcsolatban, én addig azt gondolom, hogy nem fog változni semmi itt a közlekedési kultúrával kapcsolatban.
Hát mi próbáltunk tenni azért, hogy valami változzon, reméljük, hogy azért legalább egy elgondolkodás, meg ha legközelebb ilyen helyzetbe kerülünk, akkor nyelünk egy nagyot, mielőtt lépünk, kiabálunk, arról nem is beszélünk, hogy bárkit sebességet túllépjen, vagy komoly szabálytalanságot kövessen el. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és beszélgettünk erről.
Na, az elmúlt percekben vigyázzunk a közutasokra, figyeljünk rájuk, dr. Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit ZRT igazgatósági elnöke volt a vendégünk.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el. A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
Megint szusszanunk egyet, lepergett a műsor második órája is. Kicsit majd a Mesél a múlt rovatunk következik kicsi szünet után, amelyben Európa beteg embere újra kardot ragad munkacímmel fogjuk majd a beszélgetést folytatni Katona Csaba történésszel.
Kihívott.hu nálunk is működik, ezt kérdeztük a hallgatóktól, hogy van-e oldal, ahol ellenőrizhetőek a számok, hogy nehogy ilyen telefonos csalás áldozatává válhassunk. Másik hallgató szerint több ilyen is van, de simán Google kereséssel ezeket el tudjuk érni. De a kihívott.hu az nálunk is működik, köszönjük ezt az infót is. Tehát
most pedig Imre Lőrinc hírei jönnek.